Na, jó estét kívánok mindenkinek! 256-os oldalon tartunk, és ugye a Mishpatim szakaszt olvassuk, és a Mishpatim szakaszban nagyon sok mitva és törvény van, ez ugye ez a legjobban, legsűrűbben szedett törvényekkel szedett heti szakasz, úgyhogy itt tartunk 256-os oldalon, a 18-as mondatnál. Peti, olvasol nekünk?
Igen.
Aki Zoli, helyet tudtok cserélni? Zoli. És akkor... Peti.
17-es?
18-as.
Jó. Aki barommal hál, halállal halljon. Aki akármilyen Istennek áldoz, az örökkévalón kívül írtassék ki. Idegen...
Jó, álljunk meg. Ugye itt két különálló mitváról van szó. Aki barommal hál, az halálja, az halljon meg, ugye? Ez ugye itt egyértelmű, hogy mit jelent a tilalom. Csak ugye itt két, van, ugye ez két oldalról történhet meg, tehát megtörténhet, hogy egy nő teszi ezt, és megtörténhet, hogy egy férfi teszi ezt. És ugye gondolhatnánk azt, hogyha egy nő teszi ezt, akkor nem biztos, hogy ugyanúgy jár neki halál, mint hogyha egy férfi teszi ezt, mert egy nő az nem kell feltétlenül, hogy aktív legyen egy szexuális kapcsolatban, a férfinek meg ugye nem megy, anélkül, hogy ne aktivizálná magát, és ezen a kommentárban azt mondják, hogy nem, ha nirvave, ha nirvá, mind a kettő, akár ha a nő csinálja, akár a férfi csinálja, mind a ketten halálbüntetés jár neki, különben az állatot is megölik ebben az esetben. Ugyanabból az okból, mint ahogy ezt korábban tudom, azért, hogy legyen az, hogy ez az a kiskutya, akivel a mamcika, nem tudom, mit csinálsz, ez nem egy elegáns dolog. Úgyhogy igen. Oké, ugye a következő parancs az a 19-es mondatban, hogy ez az, hogy vejákvali lelohim Jeharam, Biltila sem lábai, aki akármilyen Istennek áldoz, az örökkévalón kívül írtassék ki. Ugye miről van szó? Ugye van maga a bálványimádás tilalma. Ugye, de mi számít bálványimádásnak? Mitől, nem abban az értem, hogy mi az a bálvány, hanem mondjuk van egy bálvány. Akkor mettől fogva szekszem meg a bálványimádást?
Én úgy tudom, hogy ha csinálok bármit a bálványjal kapcsolatban, de attól figyelni, hogy a ha én kvázi meg akarnám csak alázni a bálvány, de kiderül az, hogy ez egy bálványimádó szokás a bálványra kapcsolatban, az is annak minősül, mint hogy én tudatosan imádtam volna a bálványt.
Igen, azt jelenti, hogy ugye különböző vallásokban különböző gyakorlatok vannak a ilyen szakrális gyakorlatok. Akkor általánosan az a szabály, hogy minden olyan gyakorlat, ami abban a vallásban a bálvány imádásnak számít, tehát mit tudom, ha van egy vallás, ahol azt számít imádatnak, hogy négyszer le kell guggolni, és háromszor azt kell kiállítani, hogy olyvéj, akkor ezt, ha valaki megcsinálta, akkor az már bálványimádó volt. Miért? Mert azt a szokást kell követni, amit ők követnek. De van egy kivétel. Minden olyan... van egy kivétel. Mi az a kivétel? Az az állatáldozás. Az állatáldozás az akkor is bálványimádásnak számít, hogyha ezt egy bálvány számára csinálta, hogyha abban a vallásban az amúgy nem egy szolgálat. Érted? Hát ha van egy vallás, ami egy bálványimádó vallás, amiben nem szokás a bálványt állatáldozattal megtisztelni, ettől függetlenül, ha valaki állatáldozattal megtiszteli, az bálványimádásnak számít. Miért? Mert a bölcsök azt mondják, hogy azért, mert az, hogy az adott vallásban csak azt számít bálványimádásnak, ami az adott vallásban imádatnak számít, csak azokra a dolgokra vonatkozik, ami a zsidó vallásban nem számít imádatnak. De azok a dolgok, amik a zsidó vallásban imádatnak számítanak, tehát Istennek mi áldozunk, állatok, füstölőszerek vannak, és különböző ilyen praktikák, amiket a szentélyben alkalmaztak, azok akkor is bálványimádásnak számítanak, hogyha egy bálvány céljára tettem, teszi valaki, hogyha az adott vallásban amúgy ilyen gyakorlat nincsen. Értitek? Majd még egyszer, szóval általában mindig csak az a gyakorlat szegi meg a tilalmat, ami abban a vallásban vallási gyakorlatnak számít. De, ha olyan dolgot csinál az ember, ami a zsidó vallásban gyakorlatnak számít, és ő ezt most egy másik vallásra csinálja, akkor mindenképp az bárványimádásnak számít. Ugye ez a lelohim, ez ugye látjátok a héberben, ez a veach lelohim yechadam. Ugye? Ez a veach, aki áldoz, lelohim, az isteneknek. Ugye ez a szó, ez az Elohim, ez azért érdekes, mert itt ez bálványokat jelent, isteneket jelent. Másrészt pedig azt jelenti, hogy Isten. Tehát van, ahol ez bálványt jelent, van, ahol Istent jelent, és ez a koncozáson múlik. Ha azon egy lelohim, akkor svával lenne, akkor az Istent jelent. De itt a lamed alap egy alef van, la Elohim. Ez azért fontos, amikor olvassák a Tórát, a Tórásánál nincsen kipontozva, akkor nem mindegy, hogy mit mond, mert egyikkel azt mondja, ha Istennek áldoz valaki, másik azt mondja, ha egy bálványnak áldoz valaki.
Ja.
Nem egy kis különbség. Oké, következő mondat, 20-as mondat.
Idegen ne gyötör és ne zaklasd, mert idegenek voltatok Egyiptom országában. Özvegyet és árvát ne sanyargass. Ha sanyargatod őt, bizony midőn fölkiált hozzám, meghallgatom kiáltását. És föllángol haragom, és elpusztítalak karddal titeket, és feleségeitek özvegyek lesznek, és gyermekeitek árvák.
Oké. Ugye miről szól ez? Hogy általában az embereknek tilos rosszat tenni. Egy kiszolgáltatott embernél különösen tilos rosszat tenni. Szóval, ha bűn valakinek ártani, egy kiszolgáltatott embernek ártani, aki mögött nincsen, aki megvédje, aki kiálljon érte, aki védelmezze, annál százszoros a bűn. Ugye, mert általában valakit bántasz, akkor van férje, felesége, apja, anyja, családja, akik helyt fognak érte állni, nincs egyedül. De amikor például egy idegenről van szó, és itt az idegen, az nézzük meg a héberben, ger lotone, visszaalapoztak a 20-asot, a héberben, ha, de ger lotone, itt ez betér, idegennek fordítja, de ez betért jelent. Azt jelenti, aki betért a zsidó vallásba. Most ugye a halakha szerint, aki betért a zsidó vallásba, az egy új szülött, akinek nincsenek szülei. Ugye? A vallás szerint a betért az egy olyan valaki, aki ha a betért, akkor mintha újjá született volna, mintha nem is lennének szülei. Magyarul nincs családja. Akkor azért kell különösen vigyázni vele, mert nála nincsenek szülők. Az özvegynél nincsen férj. Az árvánál megint csak nincsenek szülők. Akkor ez mind olyan kategória, akik egy különleges kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ugye a gérnél ott pedig különösen, mert ő, aki beszélt, ő egy másik közegből jön, és ezért könnyebb őt megszégyíteni, azt mondja, hogy mit beszélsz, tehát az nem is vagy zsidó, vagy érted. Akkor azt felhánytolni valakinek, aki beszélt, hogy ő nem is volt zsidó, és nem született zsidó, és mit tudom én, kétes a származása, az tilos csinálni, mert az ő gyengeségét, vagy az ő gyenge, nem az ő hibájából való gyenge pontját mondják erre. De kommentálják azt mondják, hogy két dolog van. Az egyik az, hogy erkölcsileg ez egy nagyon rossz dolog. Valaki kiszolgáltatott embert meg kihasználni a kiszolgáltatottságát, ezt a gyengeséget, ez egy rossz dolog. Azt mondja, hogy gérnél van egy másik veszély. Ha viccet fogsz vele csinálni, ha gúnyolni fogod, ha felhánytolgatod neki azt, hogy ő igazából nem zsidónak született, akkor utána el fogja hagyni a vallást. És jó, akkor felejtsük el, és a legnagyobb ellenségünk lesz. Ezt látjuk, hogy van is ilyen. Úgyhogy ezért kell különösen vigyázni, és ugye azt mondja, hogy mert ti is idegenek voltatok Egyiptomban, de nincs erkölcsi alapunk, mert ezt most ő idegen nálunk, vagy ő, de mi meg mások voltunk idegenek. Itt azt mondja, megnéztek, ugye özvegyet és árvát ne sanyargass, ha sanyargatod őt, bizony midőn felkiált hozzám, meghallgatom kiáltását, és fellángol a hallgatom, és elpusztít a karddal titeket, feleségeitek özvegyek lesznek, gyermekeitek árvák. Ugye, mit jelent?
Ugyanaz a
büntetés, mint amikor. Tehát neked, te visszajöttél ezzel, akkor te is ilyen leszel. Az a kérdés, hogy miért kell mondani külön? Hát persze, ha valaha elpusztítod a karddal, a feleségek özvegyek lesznek. Hogy miért kell mondani, hogy özvegyek lesznek? és miért kell azt külön mondani, hogy árvák. Erre azt mondja, azt, hogy özvegyek lesznek, az azért kell mondani, mert azt akarja ezzel mondani, hogy olyan özvegyek lesznek, akik soha nem fognak tudni megházasodni. Miért? Van a szalma özvegység. Szalma özvegység az az, amikor valakinek meghal a férje, de nem tudjuk bizonyítani, hogy meghalt, mert nincsenek tanúk rá, hogy tényleg meghalt a férj, akkor a nő nem tud újra házasodni, mert hát, ha mégis él a férj, ezt ugyeek agunának. Azt mondja, itt erről van szó. De az lesz a te büntetésed, hogy meg fogsz halni, és a feleségem özvegy lesz, és ő olyan özvegy lesz, aki soha nem fog tudni újra házasodni, mert szalma özvegy lesz, mert nem lehet bizonyítani, hogy te meghaltál.
És miért árvák?
Az jó kérdés, ezt akartam megint, mert elfelejtettem már, hogy miért árvák. Igen. Azt mondja, és ugyanez miért van a fiúkkal? Miért van a fiúk? Fiúk is olyan árvák lesznek, akik örökké árvák maradnak, és nem tudják fölvenni az apjuktól az örökséget. Ugye mi történik? Ha egy férfi kimegy a csatamezőre, és nem jön vissza, és nem tudjuk, hogy tényleg meghalt-e vagy sem, mondjuk, akkor a felesége szalma özvegy, mert nem tudja, nem él a férjével, de nem tud újra házasodni. A gyerekek pedig nem tudják átvenni az apjuk örökségét, mert amíg nem biztos, hogy az apa meghalt, addig nem lehet kiosztani az örökséget. Akkor a teljes örökség ott fog állni, és nem lesz még szétosztva a gyerekek között, akkor ők örökre árvák maradnak, a feleségek meg örökre szalma özvegyek.
Anyagi örökséget?
Anyagi örökséget, igen.
És az anyagi örökség miatt árvák maradnak a gyerekek?
Bizonyos értelemben igen, mert az anyagi biztonságot, ugye az örökség, az a vagyon, az a családi vagyon, amíg az illető a családfő, rajta keresztül biztosítva van a gyerekeinek, a feleségének, stb. Amikor meghal, az a családi vagyon biztosítja ezeknek az embereknek az önálló egzisztenciáját. Ha ők ezt nem tudják megkapni, akkor bizonyos értelemben árvák maradnak. Igen.
Midőn pénzt adsz kölcsön az én népem közül valakinek, aki szegény, ne légy vele szemben, mint hitelező, ne terheld őt kamattal.
Oké. Okay. Miről van szó? De nagyon fontos, igen?
Midőn pénzt adsz kölcsön az én népem közül valakinek. Tehát a más népének lehet kamatot számolni?
Nagyon helyes, igen. Van. Egyrészt innen tudjuk, hogy lehet más, hogy csak zsidó vagy zsidó között van tilalom, kamattilalma. Különben itt ez a kifejezés, im kesszebb tálvet, ami a megnézzük a 24-es, im kesszebb tálvet, ami a szó szerint azt jelenti, ha pénzt adsz, így úgy mondja, hogy midőn pénzt adsz. A helyben azt mondja a Rási, három hely van a Tórában, ahol a ha, az azt jelenti, az nem egy feltételes volt, hanem egy felszólítás. És itt ez egy felszólítás. Miért mondja mégis azt, hogy ha? Mert ugye ez egy felszólítás, hogy adjál kölcsön a népem közül valakinek, miért fogalmaz mégis úgy, hogy ha? Azért, mert benne van a mondat másik fele, másik jelentősége, hogy a népen közül az nem szedhetsz kölcsönt. Nem szedhetsz kamatot. De különben ez egy felszólítás is, hogy adjál kölcsönt. Mi a dolog lényege? Hogy a kölcsön, az egy jótékonyság a Tóra szerint. Ugye ma a kölcsön, ahogy szoktak nézni, ez egy üzlet. Van, aki festékkel üzletel, van, aki autóval, és van, aki pénzzel. Hogy én kölcsön adok neked. Pénzt, megforgatod, és majd utána, vagy nem forgatod, csak mindegy, én nekem több jön vissza. Ezt a szóra nem. A kölcsön az egy jótékonyság. Adjál kölcsön a felebarátodnak, és mivel ez egy jótékonyság, ezért nem szedheted azért a kölcsönért pénzt. Ugye, mert akkor ez egy jótékony kölcsön, nem egy üzlet kölcsön. Ezért nem lehet szedni kamatot. Igen, mindjárt megoldásra is rátérnek, hogy ez egyáltalán miért merül föl. Ebben teljesen igazad van. De ugye még egy kicsit rájön meg. Miért ilyen fontos ez? A Tamra azt mondja, szerintem kibeszélt erről ma. Nem, a Peszter Zani mondta. Csak nem erre mondtam a munkára. Hogy azt mondja, hogy sok szintje van a jótékonykodásnak. De a legmagasabb szint a Zani azt mondta, hogy ha munkát adunk valakinek. Ez tény. De a Tamra azt is mondja, hogy magasabb szint, nem a sima adakozásnál magasabb szint az, amikor kölcsön adsz valakinek. Miért? De mi szokott történni? Aki már nagyon szegény, az nem kér kölcsönt, mert tudja soha nem fogja visszaadni. Az már csak kér egy kis pénzt. Amikor valaki kölcsön kér, azt mondja, hogy ő még nincs teljesen lecsúszva, csak át kell hidalnia magát, amíg van egy... Nem, amíg összejönnek a dolgok. Igen, szóval ő még alkotó munkát végezne, csak most valamit át kell hidalni. Ezért sok fontosabb kölcsön adni, mint adakozni, bizonyos értelemben, mert ezt az embert még meg tudod menteni attól, hogy teljesen lecsúszson, és a többiekre legyen utalva. Ezért a kölcsön adni az egy nagyon nagy itt, ezért vannak az Milos HaSodim, vagy a Mach fogalma, az minden közösségben is fel ideje lenne zsidó, itt Budapesten is csinálni egy ilyet, hogy létrehoznak egy ilyen kamatmentes kölcsön alapot. És akkor a közösségből emberek tudnak jönni, és kölcsön tudnak venni, és aztán vissza lehet adni. Egy probléma van ezzel, hogyha nem adják vissza, és ezért akkor van mindenféle ilyen rendszer ilyen közösségben, hogy akkor vannak, akik kezességet vállalnak. Hogy ne legyen, mert ugye, ha ő tartozik egy alapnak, még akkor is ez egy közösségi alap, akkor egy kicsit szétszóródik a felelősség. De hogyha úgy ezt úgy szokták megcsinálni, hogy XY kölcsönvet az alapból, és Jánki az Ukmér kezességet vállal érte. Akkor a Jánki az Ukmér felé neki nagyon kellemetlen lesz, ha nem adja vissza, és akkor ezt így szokták meg.
Ha én kölcsön veszik az alapból, akkor gondolom, hogy mindenki tudni fogja.
Hát nem feltétlenül.
Hát egyébként ezt lehet csinálni, hogy én kölcsönözik, az a biztosíték.
De az nem jó, hogy ha mindenki tudja, mert akkor az emberek szégyelni fogják meg. Ez egy kicsit kellemetlen.
Ne, akkor belül ki, hogy én kölcsön veszik az alapból,
ha nem adom
vissza. Mert hogy én mondjuk csak kölcsön kellek a Petitől 1000 forintot, és megcsúszom, akkor azt csak követ úgy, és csak a vele való találkozás kínos. Viszont, hogyha megcsúszok az alappal, akkor egy egész közösséggel való találkozás is kínos.
A lényeg az, hogy nagy közösségben ez van, és nem véletlen, mert ez egy nagy mitzva kölcsön adni. Oké. Azt mondjuk, ne legyél olyan, mint a hitelező. Már elkezdjük az a lapot létrehozni?
De.
Tartozom,
hogy
összehozzal.
Igen.
Jó, egyébként.
Ahogy az összehozunk? Szóval nem tudod kamatot adni és kamatot venni. Ugye, de manapság mégis van erre egy megoldás. Ha egy másik zsidótól pénzt vesz, és tud neki adni kamatot, vagy szedni kamatot. Szóval nagyon fontos a tilalom. Az nem csak arra van, hogy egy tilos szedni kamatot, tilos adni kamatot.
Nem ajánlhatod fel.
Igen, nem is ajánlhatod fel, és te nem adhatsz kamatot érte. Mi a megoldás? Mégis van egy megoldás. Először is miért volt szükség megoldásra? Azért, mert az ókorban a kölcsön az tényleg egy jótékonysági forma volt. Nem volt ilyen értelemben a pénz, az nem volt egy olyan jellegű dolog, mint manapság. Ugye manapság az elmúlt 200 évben lett a pénz ilyen. Maga a hitel fogalma, az jelzálog hitel és minden ezek, ez egy új, mind egy új fogalom, ami a gazdaság élénkítéséhez nagyon sokat hozzá, és nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni. Ezért a rabbik kidolgoztak egy olyan jogi kiskaput, megoldást, amivel ez áthidalható. Mi a dolog lényege? Hogy tilos kölcsön adni, és a kölcsönnek kamatot szedni.
Nem
tulajdonrészletek. Igen. Tehát, hogyha én befektető vagyok, igen, a befektetés az megengedett. Ugye? Mi a különbség a befektetés a kölcsön között? Hogy a befektetésnél nekem van rizikó. Általában hogy szokott lenni? Egy kölcsönre kisebb a hozam, a befektetésre nagyobb a hozam, és a befektetésnél a rizikóban is részt vállalok. És erre azt mondjuk, hogy akkor hívjuk befektetésnek ezt a kölcsönt. Oké, de ha befektetésnek lehet, nem fogom visszalátni a pénzem. A tőkém is elveszik. Erre a következőt mondták. Azt mondják, profinak én kölcsön még 100 forintot. 10% kamatra. Ehelyett mit mondjak? Ehelyett azt mondom, kölcsön adok a profinak 90 forintot kamatmentesen. És töltsem, és befektetek nála 10 forintot 100%-os kamatra. Ugye akkor a hozam itt is 10 forint lesz, mint hogyha azt mondanám, hogy 100 forintra kérek 10% hozamot, De akkor így, 90, a 90 forintra már biztosítva van a tőkém. A tőkém mit tudom, ez egy kölcsön. A kölcsönnél mindig visszajön a tőke. Ugye? Akkor mi a rizikom most már csak? Az a 10 forint tőke, amit befektettem nála, meg a 10 forint hozam, amit... Oké. Okay. Akkor ezt még mindig hogy lehet bebiztosítani. Hogy mi történhet, a klopfi jön az év végén, azt mondja, figyelj, a 10 forint befektetés nem tudok mit csinálni, mert nem jött össze a befektetés, és sajnos rizikó elveszett. Igen ám, de amikor én befektetek valakinél, akkor neki meg kéne esküdnie, hogy ő nem lopta el a pénzem, vagy ő nem... Mielőtt esküd, az egy súlyos dolog, és gyakorlatilag nem is szoktunk ma esküdni, ezért ezt is vissza kell adnia. És akkor így be vagyok biztosítva, és ez megoldható. Ezt hívják heteriszkának. A probléma itt az, hogy mi van akkor, ha valaki kölcsön kér tőlem, és nincs ott befektetés. Nem befektetésre kér tőlem kölcsön, hanem kajára. Erre mindenféle magyarázom, hogy tényleg igazából, amikor ő kajára kér kölcsön, az is egy befektetés, egy hosszú távú befektetés, ha nem enne, akkor nem tudna dolgozni, akkor mégis az is egy kicsit egy befektetés. Befektetek a munkájába, a lakásába, mit tudom én. De a lényeg az, hogy ezt hívják heteriszkának, és ez az, amivel mondjuk két zsidó között lehet. Ez nem azt jelenti, hogy egy ajánlott dolog, de azt jelenti, hogy ez, akkor kezeljük úgy, mint hogyha, de ha nincs más lehetőség, akkor ez egy ilyen úgynevezett megoldás.
Az ellenség, hogy én mondjuk tulajdonrészt vásárolok valamiben, házban. A tulajdonrészt, én 10 millió forintot adtam kvázi mint hitel, ez az én befektetésem, és egyből megírjuk a szerződést, aztán visszavásárolok tőlem 12 millió forintért részletekben.
Aha, mert több dolog szükséges.
És akkor gyakorlatilag a kamatszedés az...
Különben
és a
hálakatai...
És benne is egyébként a telekkel, mint a mocsabbank céljezett.
A hálakat szerint ez különben libitnek számít.
Ne?
Ez kamatnak számít. Mert egyértelmű, hogy nem történt semmi a házban. Szerintem azt hiszem, hogy búzával vagy valami, de tanulra emlékszem, ha valami ilyesmi. És ott van búzáról van szó, ugyanez. Hogy a névleges eladom neked a búzát, és te rögtön vissza is fogod majd venni tőlem, és már el is kezdett törleszteni. Mert nem történt semmi, ez nem egy olyan megnevezted, hogy mi a befektetés, de nem történt semmi a befektetéssel, nem csináltas bele semmi. Akkor itt nincsen, ez nem egy igazából, nem egy befektetés. És ezért ez nem lenne egy jó feloldása a dolog.
Szerintem, hogyha pénzt keres vele, akkor lehet tulajdonrészt venni, ha majd nem keres pénzt, akkor meg...
Akkor lehet befektetésnek hívni. Mert a tulajdonrész az is kell, hogy egy fizikai dologban veszel tulajdonrészt. Különben... Ez nem...
Ha pedig nem...
Keres pénzt vele, akkor azt mondom, hogy ezt ne hívjuk befektetésnek.
Akkor nincs lehetőség szerintem kamat egyszerűen.
Nincs lehetőség befektetésnek hívni.
Magyarul
nincs lehetőség kamatot szedni. Jó, ez a mondani, van, aki azt mondják, hogy mivel nincs nevesítve, hogy mi az, amivel ő pontosan pénzt kell. Maga, ha az önfantartásához kell a pénz, az is valahol ő segíti abban, hogy ő aztán pénzt keressön, akkor mégis ez olyan, mintha egy befektetés lenne.
Tehát azért nem túl etikus hozamot realizálni.
Képzeljük. Nem. Hát hogyha simán arról van szó, hogy egy barátodnak arra kell kölcsön, hogy tipikusan jótékonyság, tehát mit tudja, nem tudja fizetni a számláit, és de tudja, hogy jövő hónapban fog már dolgozni, az nem etikus dolog erre. De ha mondjuk valaki azt mondja, hogy figyelj, most itt van egy nagy üzleti lehetőség, és szeretnék tehát kölcsön kérni, akkor ott lehet használni ezt a heteriszkát. És tulajdonképpen az engedmény az nem az, hogy te boldog-boldogtalannak kölcsön adhatsz kamatra. Az engedmény az az, hogy ha te nem befektetésként akarod úgy kölcsön adni, ugye, hanem biztos akarsz tenni ezzel, hogy a tőkét visszakapod, akkor lehet. Ez az a... Igazából ez az engedmény. Azt, hogyha jön hozzád valaki, és azt mondja, hogy figyelj, nem tudom fizetni a rezsimet, adjál már kölcsön 200 000 forintot, és én visszaadom jövő hónapban, arra nem illik. Az tényleg nem egy... Az nehéz elmagyarázni, hogy ez egy befektetés.
Mi való nem én népek közül valókra?
Igen. Nem zsidóknál... A nem népem közül valóknál ott lehet kamatot szedni és adni, mert ott nincs olyan fokozott felelősség az adakozásra. A jótékonykodás az egy olyan dolog, ami nagyon szép dolog, de vannak benne szintek. Az ember először ne jótékonykodjon idegenekkel, jótékonykodjon a családjával. Tehát ha megvan határozat, nem csak az adakozás felső. Neked már van 100 forint, és a testvéred rászoruló, akkor kötelességed a testvérednek adni, mielőtt egy idegennek adod. Mi szarha altitalon. A saját húsoktól ne fordulj el. Tehát így a családtagjait felé fokozott a felelősséged. Egy, kettő. A közösséget felé fokozott a felelősséged. Ha te adakozol minden hónapban 40 000 forintot, akkor ezt előbb adjad a saját közösségednek, mint egy másik közösségnek. Aztán a városod, az megint előbbre való. És ugyanúgy a néped. De az embernek a népe, a zsidó nép, az felé nagyobb a felelősség, mint a többiek felé. Nem az, hogy nem lehet nekik adakozni, de nagyobb a felelősség. És ebben a nagyobb fokú felelősségben tartozik az, hogy a saját néped fiainak nem szabad kamatra kölcsönözni. Másoknak lehet. Nagyon érdekes, hogy a középkorban ugye a keresztények ezt a előírást a ne adj kölcsön, ne légy kölcsön kamatra nagyon komolyan vették. És kik voltak azok, akiktől, és ezért keresztények nem adtak kölcsön kamatra. Kik voltak azok, akik kamatra kölcsön? Azok a zsidók. És így alakult ki a középkorban, a zsidók voltak akik az uzsorások, akik kamatra adtak kölcsön.
Más miatt is, abban az időben a föld volt a vagyon.
Világos.
Alapvetően nem csak, hogy kölcsön, hanem pénzzel mi volt foglalkozni.
Igen, és különben az volt ezeknek a zsidóknak a rizikó, hogy ők ugye nem, ezek nem jelzálók hitelek voltak. Nem tulajdonképpen a két tép szemére volt, hogy majd visszaadni. És ha nem tetszett neki, akkor nem tudta visszaadni, akkor előtte, vagy nem tudom, hirdetett egy programot, és akkor nem kell visszaadni. Szóval ez egy rizikós üzlet volt. Hogy? Nem itt a zsidókat lőtte le.
Hát igen, de hogy félelembe tartotta azt aki adott kölcsön zsidó, a nem zsidónak,
valahogy hát nagyon egyszerű, hogy mivel? Azzal, hogy tudta, hogy ha most előződik, akkor legközelebb nem lesz hitel.
Jó esélye, igen, hogy terített a
búzára. Sokszor az történt nekem a földesuraknál, vagy ilyen nagyuraknál. Kölcsön kértek a zsidótól, nem tudták visszafizetni, erre a zsidó azt mondta, jó, akkor én segítek rendbe rakni a boltot. Jöttek, elkezdték felfejezni a gazdaságot, rendbe rakták az istállót, meg a nem tudom mit, és elkezdett termelni pénzt, azt mondja, na jó, akkor maradj már itt, és ő lett a... És így szereztek gazdasági pozíciókat a zsidó. Oké.
József még egyébként is itt ez volt.
És akkor nem indult kölcsönnel?
Ott nem kölcsönnel, de igen. Ott is megfelelődik el az álmod, aztán...
Ha zálóként lefoglalod fele barátod ruháját, mielőtt leszáll a nap, add vissza neki, mert ez az ő egyedüli leple, testének takarója, mibe burkolodzék fekvőhelyén. És lesz, hogy midőn fölkiált hozzám, én meghallgatom, mert én könyörületes vagyok.
Mi azt mondja, amikor ez megint a kölcsönhez kapcsolódik, amikor te kölcsön adsz valakinek, akkor elveszel esetleg egy zálogot, hogy biztos legyen benne, hogy visszaadják. Ha ez a zálog, ez az ő utolsó gatyája, az utolsó vagyonértéke, akkor azt nem tarthatod meg örökre, mert minden este vissza kell adnod, mert nem hozhatsz egy embert olyan helyzetbe, hogy teljesen kisemmized, hogy még a takarója se legyen éjszaka. 27-es.
Bírót ne szidalmazz, és népedben fejedelmet ne átkozz. Gazdag aratásod és szőlőszületed áldozatát ne halazd, fiaid elsőszülöttjét szenteld nekem. Így cselekedj barmoddal, juhoddal, 7 napig legyen anyjával, a 8. napon szenteld nékem. és szent emberek legyetek nekem. És a mezőn talált szétmarcangolt húst ne egyétek, az ebnek vessétek oda.
Oké. Okay. Nézzük, hogy miről van szó. Azt mondja, bírót ne szidalmazz, és népedben fejedelmet ne átkozz. De itt is a bíró szó, az Elohim Lottekalel, és ebben két értelm is benne van. Ugye azt a szó, hogy Elohim, az azt is jelenti, hogy bírák, és azt is jelenti, hogy Isten. Azt jelenti, hogy a bírót ne szidalmazz, az azt is jelenti, hogy Istent tilos átkozni, ugye? És azt is lehet, és azt is jelenti, hogy a bírót tilos átkozni. Oké? Okay. Aztán azt, hogy gazdag aláldás, hogy az áldozat ne halasz fiaid első születeit szenteld nekem. Ugye az első... Ez az első szülött, ez vonatkozik a fiaidra, vonatkozik az állatodra, és vonatkozik a bikurimra, az első termésre, amit föl kellett vinni, a termés elejét, amit föl kellett vinni ugye Jeruzsálembe, és ott ilyen áldozatként bemutatni. Igen, az a gyümölcsnél. De valószínűleg ez, igen, ez arra vonatkozik. Mert ez az első három évben nem lehetett enni, és a harmadik évben a termés elejét az fel kellett vinni, az a bikuri. Ugye az állatok, a gyerekeknél mit jelent, hogy az első születet ad nekem? Azt jelenti, hogy ki kell váltani a kohanitától. Ugye? A atyáknál mit jelent? A állatoknál, hogy oda kellett adni a kohénnak, és fel kellett, és felázották. Oké? Okay? Szent emberek legyetek nekem, és a mezőn talált szétmarcangolt állatot ne egyétek meg. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos mondat. Ugye. Egyrészt mit jelent szó, amikor azt mondja, szent legyél nekem, azt mondja, nagyon gyakran ilyen tisztasági törvényeknél mondja, ugye? Itt akkor ez mit jelent? A szent legyél nekem. Szerinti, hogy az ilyen szétmarcangolt állat, ilyen tetemeket, meg itt tudom én, hogy nem egy tiszta dolog, azt ne egyed. Oké. Okay. De van ebben egy másik fontos dolog is. Ugye a szétmarcangolt állat, az amúgy sem lenne kóser, mert nem kóser volt levágva. Akkor miért mondja a Tóra külön? Erre mondjuk azt, hogy az állat, ami szét volt marcangolva, de nem halsz bele a sérüléseibe. Majd te jössz és levágod kóserül, azt se edd meg. Mert az is egy szétmarcangolt, ez a tréfli. Tréfá, és ezt így innen jön az, hogy tréfli. Szerinti, hogy a tréfli szó az onnan jön, hogy olyan állat, amit te kóserül vágtál le, de előtte már szét volt marcangolva, mondjuk őzik el, beleharaptak a lábába, a szomjába.
Ez a
ha mondjuk akkor neked nem lehet az, hogy lelősz, hasba lősz egy ősz, és oda mész, hogy gyorsan levágod, az finos. Erre rabik azt mondta.
Nem vadászottak.
Hogy?
Nem vadászottak.
Nem. Ha csak úgy, hogyha csapdába ejtették, de mondjuk már nem sérült meg az állat.
Csapdába ejtés, akkor zsáltal sérült.
Igen. De akkor például ezt az sem lehet. Mert...
Nem,
hát nem.
Nem, de arra volt házi.
Csak fenyészetből lehetett, és nem, de hát...
Házi aszított, tehát előtti időszakban...
De a Tóra az nem a házi aszítás előtti időszakban volt. Az volt.
Ja, igen, hogy akkor már volt
házi
aszít mindig. Persze.
Visszatérve, ugye is a rabik azt mondják, mi számít szétmarcangolásnak? Minden olyan sérülés, vagy betegség, amiben egy éven belül belehalna az állat, az már ilyennek számít, az már tréfli. És ebben van az, hogy a vágás után megnézzünk bizonyos betegségeket, hogy, jó, hogy vannak-e abban az állat, tipikus betegségeket, tüdőn, lábszáron, mit tudom én, megnézzük, hogy ezeket meg kell vizsgálni, mert ha ott találunk egy betegség nyomát, akkor az állat nem kóser. Ezért van, hogy levágnak mondjuk 7 marhát, abban 3 eleve nem jó, mert ott van egy gyümű a tüdején, akkor az már nem kóser, mert lépni. Illetve ezért van az, hogy mondjuk a baromfiról van szó, akkor a baromfit ugye ezekben a nem kóser vágóvizekben elkábítják először ilyen áramütéssel, de különben a marhát is, azt mi nem tehetjük meg, mert az áramütés az már olyan sérülést ad, amiben valószínűleg hogy belehalna amúgy is. Akkor az megint mielőtt levágnám, már tréfra. Tréfű lesz. Igen?
Nem, hiszen a tudárban azért nem lehet a hátulók, vagy a hátulók, mert ki belőttünk során, hogy megölhetünk a már valószínűleg egy éven belül belehalnak.
Így van. Szóval van a két szó olyan is, hogy egyrészt a nyelőcsővel megsérülhet, de azt nagyon meg kell nézni, amikor ugye. És a másik, hogy az a kérdés, hogy a máj az olyan szinten megnőtt, hogy abba belehalna az állat. Ezeket a libákat, ezeket 90 naposan szokták levágni, ezeket tömött libákat, szóval nem érik meg, nem várják meg veled egy éve, de hogy de hogy elvileg belehalna elnézést a sérülésbe. És ezért már nem eszik a tömött libát. Okay. Igen.
Ne terjeszd hamis hírt, ne kapcsold össze kezedet a gonosszal, hogy hamis tanúként lépj fel.
Jó, ez ugye, ez világos, ez egyrészt tilos hazudni, ne terjeszd hamis hírt, tilos hazudni, és nem szabad hamis tanúságot tenni, ami még rosszabb, mint a sima hazugság, mert ennek konkrét kimenetele van. Következménye van másokra nézve. Ja, van az Edim Zoymemin fogalma. Az Edim Zoymemin az azt jelenti, hogy egy Edim Zoymemin az, aki hazug tanú volt, és kiderült, hogy hazug tanú, az azt a büntetést kapja, amit ő szánt volna, amit az ő tanúságtétele által kapott volna az elítélt. Tehát azt mondja a két tanú, hogy láttam XY-t, megölte XY-t, és ezért halálbüntetés ellen XY-nak. Majd jön másik két tanú, aki azt mondja ennek a két tanúnak, hogy ti nem mondhatjátok azt, hogy láttátok XY-t, mert velünk voltatok, 10 kilométerrel alébb éppen bevásároltunk, és velünk voltatok abban az órában, akkor ezek diszkvalifikálják azt a két tanút, akik azt mondták, hogy látták, hogy XY-t ölt, mivel annak, aki XY-t ölt, halálbüntetés által, most neki jár a halálbüntetés. Ha jön egy harmadik pár két tanú, és azt mondja, hogy nem lehet, hogy ti azt mondjátok, hogy az első két pár tanú veletek volt, mert ti a második két pár tanú, velünk harmadik két pár tanúval voltatok egy harmadik helyen, akkor a második két pár tanú kapja a halálbüntetést, mert ha elhittük volna nekik, hogy az első két pár tanú hamis tanú, akkor az első két pár tanúnak járt volna a halálbüntetés az ő tanúságuk miatt, és ez így a végtelenségig fokozható. De nagyon fontos, hogy a hálás szerint ez csak akkor van, hogyha úgy válnak hamis tanúvá, hogy hogy másik két tanú azt mondja, hogy nem lehet, hogy ti láttátok, hogy XY-on ölt, mert ti velünk voltatok. De mi van akkor, ha volt egy gyilkosság? És jön két tanú, és azt mondja, mi láttuk, hogy XY-on ölt, és jön egy másik két tanú. Nem, mert mi láttuk, hogy ezt az ember Y-ig tölte meg, akkor itt nincsen ez a fajta. De az két vélemény van. Szóval azt nem tudhatjuk, hogy melyik itt a hamis tanú. De ezért ez nem számít hamis. Ez nem, ebből nem derül ki a hamis tanúzás. Csak abból, hogy ez a másik két tanú nem erről tesz állítást, hogy ki ölte meg, hanem csak arról tesz állítást, hogy ti nem láthattátok, hogy ő ölte meg, mert ti velünk voltatok egy másik helyen.
Okay. Rossz irányban ne kövessd a sokaságot, és pörben ne tégy részre hajló tanúságot, a sokaságot követve jogferdítésre. A szegénynek se kedvez az ő körében.
Oké. Egyrészt rossz irányban ne kövessd a sokaságot, és pörben ne tégy részre hajló tanúságot, a sokaságot követve jogferdítésre. Lőj számne a div linta és ahely rábom a hátad. Oké, több állítás van. Először is ugye tisztázzuk. Mindig a többséget kell követni. Egy peres ügyben vita van, akkor többséget kell követni. De ez a többség, ez milyen minőségbeli többség? Mert azt hiszem, hogy nem azt, hogy akkor feladjuk szavazásra, és boldog-boldogtalan beleszól, hanem azok, akik be van hozzáértés. A többséget kell követni, és oké. Ezért van az, hogy ugye a bíróság is az mindig egy páratlan számú, hogy legyen többség. De amikor halálbüntetésről van szó, akkor ne kövesd a többséget. Mit mond? Rossz irányban ne kövesd a sokasságot. Mi azt jelenti? A rossz irányban nem elég, hogy egyszerű többség van, hanem több, mint egyszerű többség kell. A magyar folytatásban úgy lehet érteni, hogy ha rossz az irány, akkor ne kövesd a sokasságot. Nem. Ez azt jelenti, hogy ha negatív az ítélet, akkor nem elég az egyszerű többség. Ez mit jelent? Volt a 71 tagú bíróság. Halálra ítéltek valakit, és szavaztak. Akkor nem elég, hogy a halálra ítélők egyel többen voltak, mint a felmentő, hanem legalább kettővel többen kellett, hogy legyenek. Míg a felmentő ítélethez elég volt egyel többen. Ezt, hogy ugye beszéltünk arról, hogy milyen nehéz halálbüntetést kirólni valakire. Mert is főleg arról volt szó, hogy a tanúskodás nagyon nehéz, mert ugye figyelmeztetni kell az elkövetőt, a bűnének a súlyára, stb. De már ha sikerült is, és a tanúk tanúskodtak is, és minden rendben van, és a többség arra szavaz, hogy tényleg eznek haláljár, akkor sem elég az a többség van, hanem kettővel több többség kell legyen. Most ezzel kapcsolatban még egy csomó ilyen akadály be van téve, egy ilyen fék. Például mondok egy párat. Ha elítéltek valakit, és már viszik ki a végrehajtani a halálbüntetést, akkor bármikor bárki felhozhat az érdemében valószínűleg. Elnézést, amit elfelejtettünk mondani, van egy érv, amit nem említettünk. Akkor nem is kell meghallgatni, mi az érv, visszamennek a bíróságra, és újra kezdik a tárgyást. És ezt háromszor meg lehet csinálni. Aztán, ugye ez, hogy nem lehet, nem elég az egyszerű többség, hanem kettős, minimum kettővel többen kell, hogy legyenek. Szegénynek ne kedvezz a felében, ez ugye a pozitív diszkrimináció tilalma. De nem mondod, jó, hát ennek az gazdagnak úgyis mindegy, hát annyi pénze marad még, ez a szerencsétlen, adjuk meg neki, nem. Az nincsen. Igazság az igazság. Itt nincsen, ahogy nincs negatív diszkrimináció, ahogy nem mondhatod, hogy az kis hülye, szegény ember, hát takarodja, ugyanígy nem lehet fordítva sem, a pozitív diszkrimináció sem lehetséges. Még egy mondatot olvasom.
Ha rátalálsz a te ellenséged ökrére vagy szamarára, amely eltéveszt, juttasd vissza hozzá.
Ugye ez a talált tárgynak és talált dolgoknak a visszajuttatása a kötelessége, ami másik helyen úgy is azt mondja, Lofi Salim, ne fordulj el. Te látod valakinek a marháját, hogy nem veszem észre, tilos elfogni, mert ezt a kötelességet. Az egy külön kérdés, hogy, és ez a talán népszerűen foglalkozik, hogy ha találtál valakinek valamiért, és azt most magadhoz veszed, akkor milyen módon vagy kötelezve mondjuk költeni arra, vagy hogy annak az őrzésére. Tehát mondjuk, ha egy kutyát találtál, tehát, hogy aranyórát, az nyilván nem kerül sembe azt őrizni. De ha találsz, hogy a kutyáját megtalálod, akkor azt mondja, magadhoz kell vegyed, akkor enni kell neki adni, mit tudom én. Azt mondja, hogy csak akkor azt úgy csinálhatod, úgy vagy kötelező csinálva, ha be tudod hozni az állatból, vagy a találatból azt a bevételt, amit rá kell költeni, akkor lehet téged kötelezni arra, hogy vigyázzál rá. De ha nem, akkor nem vagy köteles plusz kiadásokba kiállkozni.
Ha bírtálnék találod egy könyvet, nincsen beleírva semmi, tehát nem tudom ki.
Igen?
Akkor valamit kell kezdenem, főleg úgy, hogy a BKV-nál pont találtál, hogy mondtál.
Az
a következő kérdés, hogy nem hiszem.
Szerintem a pénz az más, mint egy
behatárolható tárgy.
Ismerj meg azt a viccet, hogy valaki betelefonál a kívánság műsorba. És azt mondja, jó napot kívánok, azért telefonálok, mert találtam egy pénztárcát, és volt benne 200 000 forint, és meg is találtam, benne volt a személyek Kovács Gézának. És neki szeretném kívánni azt a dalt, hogy van a Wonderful Life.
Szóval egy olyan példán, ahol a tulajdonosok megtalálható, keresi, és ezért van is mondjuk intézményesítő
előtt. Ha találtál, azért nyilvánvalóan találtál, de azt el kell elvinned. Itt az a kérdés, hogy te találtál egy aranyórát. Mondok egy példát. Találunk itt egy aranyórát. És én nekem mit kell azzal csinálnom? Nyilvánvalóan magamhoz kell vennem, ez az első dolog. De a lényeg az, hogy ezt a tóra időben úgy csinálták, hogy nagy ünnepekkor, az alámnak ünnepekkor mindenki Jeruzsálembe volt. Mindenki fölment Jeruzsálembe, és volt egy találtárgyak dobogó, mindenki kiáltotta, hogy találtam ezt eset, minden nap kihirdette, és akinek meg elveszett valami, az oda ment, és meghallgatta, hogy nincs-e valami a izén. Most nem azt hirdették ki, hogy találtam egy aranyórát, aminek mit tudom én, ilyen és ilyen páncikája van, és ilyen, és mert akkor rögtön volt 50 jelentkező, döntő, hogy melyik, kitől talált. Azt kellett mondani, hogy találtam egy órát, és amikor azt mondja, igen, az enyém, oké, akkor be kellett tudnia azonosítani, hogy milyen az óra, és voltak mindenféle szimonim, akkor megvan határa, mi számít már szimánnak, mi számít már döntőértékű bizonyítéknak, amiből már szóval, hogy az órának a felső részében van egy karcolás, ami nem tudom én, az hogy az órán van egy csattal lehet összezárni, és nem szíjjal, az még nem feltétlenül, mert az abba be lehet trafálni. Igen?
A pénz, ami a helyzet?
A pénzben nincsen szimán. De találtál 20 000 forintot a földön, annak nincsen, aznak nincsen jele. Ha találtál egy pénztárcát, annak van. Akkor talán egy pénz, és 5 centire mellette 20 000 forintot. Már nincs öre egymás, nem viszel.
Ez a pénz elrakható minden. Nincs mit csinálni.
Ha másnak az elében találod például.
Az utcán találod akkor.
Az utcán, mentem, és véletlen belenyúltam valakinek az elébe, és ott találtam pénzt. Hihetetlen. Ne, azóta is keresem a gazdáját.